Sziasztok, ez itt a Gemist podcastje a Partizánon, abból is az 5. rész. Ugye az első 4-ben azt néztük meg az európai parlamenti választás előtt, hogy melyik környező országban mik a választás tétjei, most pedig ugye lement a választás, tudjuk mik az eredmények, úgyhogy akasztják a hóhért, megnézzük, hogy nagyjából mi jött be, amit mondtunk, és hogy miből mi következik. Ha érdekel Közép-Európa és a Balkán, iratkozz fel a hírlevelünkre, még nem tetted volna, ez a www.gemist.hu-n érhető el. A mai epizód tehát az EP választásról szól, hiszen nem csak Magyarországon okozott meglepetést az eredmény, hanem a környéken több helyütt is. Ebben az adásban sorra vesszük, hogy pontosan hol és mi, úgyhogy nézzük is meg először a nagy-nagy összképet. Hogyha nyilván mindenki találkozott az elmúlt napokban a hírportálokon az ilyen különböző infografikákkal az Európai Parlament összetételét illetően, és látta azt, hogy volt egy ilyen kis jobbra tolódás, az Európai Néppárt továbbra is a legnagyobb frakció lett, a balos frakciók pedig összementek, ki is gyűjtöttem, ha valakit érdekel, a néppártnak 13 mandátummal lett több, ebből ugye 7 a Tisza párt, tehát azért a Magyar Péter rendesen odarakta magát, az ECR, a Meloniék 4 mandátummal lettek többet, az Identitás és Demokrácia, az a Salvini, Le Pen pedig 9 frakciótaggal, tehát 26 plusz mandátum ment a jobbosokhoz, a balosokhoz, vagyis a balközép SND-hez, a zöldekhez, a Renew Europe-hoz és a szélső balhoz pedig mínusz 46, tehát ennyivel lett kevesebb. És van még emellett az Európai Parlamentben 97 olyan képviselő, aki vagy független volt eddig, vagy még nincs frakciója, mert annyira új párt, ilyen például a német Szelepwagen-Knechtféle párt. Azt el kell mondjam, hogy ezek a számok a szerda délutáni állást tükrözik, és az Európai Parlament hivatalos honlapjáról származnak. Az első kérdésem hozzátok az, azt sem mondtam el, hogy kik vagyunk, de akkor most pótlom. Én Bukovics Martin vagyok Pécsről, itt van velem Vágó Gábor, ha jól tudom, Svájcból, Bázelből.
Szevasztok!
És itt van velem Tehet Péter is, Bécsből, ha jól tudom.
Szevasztok!
És nemrég a Partizánnak a stúdióját is megjártad, úgyhogy abszolút képben vagy még magyar eseményekkel kapcsolatban is, mint a többiek is nyilván, akik hallgatják. De akkor először beszéljünk erről az egész jobbra tolódásról, hogy tényleg történt ilyen, vagy egyszerűen a pártok vannak úgy, nem tudom, beállítva, hogy ez egy ilyen jobbra tolódásnak néz ki. Mi történt a VP választáson?
Szerintem messziről is látszik, hogy van egy ilyen jobbra lépés, de hogyha belemegyünk majd a különböző országokba, akkor ezt látjuk, hogy valahol ez egy 7 mérföldes lépés, máshol viszont balra ment az inga. Tehát, hogy ezért nem történt meg az az áttörés, amit Orbán Viktor is nagyon áhított, hogy a szélső jobboldali formációk majd óriási előnyre tesznek szert, mert sok helyen az elvártnál kevésbé tudták növelni a mandátumaik számát, meg valahol vissza is estek, illetve egymás rovására is nőttek, ezt láthatjuk majd ott például az olaszoknál. Tehát, hogy sokkal diverzebb a kép, például a zöldeknél a nagy tagországok csökkentek, viszont Kelet-Közép-Európából jöttek új mandátumok. Nem lehet leírni azt, hogy mindenhol jobboldali előrelépés történt.
Hát meg ugye minden EP választás előtt megvan ez a kicsit hisztéria, hogy Európa fasizálódik, és létrejön egy nagy szélső jobboldali összefogás, és azért mindig kiderül, hogy Európa sokszínűbb ennél, hogy meg lehessen egyáltalán mondani, hogy ki a szélső jobboldali, hiszen azért azt is lehet látni, hogy az, amit szélső jobboldalnak nevezünk, az önmagában is fragmentálódott. Ugye eleve mindig 2 frakcióban voltak, most még az is lehet, hogy egy harmadik frakció is hozzájuk jön, és látható, hogy egyébként az az informális koalíció, amely az Európai Parlamentet eddig meghatározta, tehát a konzervatívok, szocdemek, liberálisok és mondjuk zöldek valamilyen módú együttműködése, annak azért most is van többsége, tehát nem lehet azt állítani, hogy az Európai Parlamentben mindenképpen majd az úgynevezett szélsőjobbra kéne támaszkodni egyrészől, amint mondtam, azért nem, mert ez a szélsőjobboldal semmiképpen sem egységes, másrészt pedig valóban azért nem történt egy akkora nagy jobbra tolódás. Igen, ahogy a Gábor is mondta, egyes országokban a helyzet valóban súlyosabb, mondjuk Franciaországban, de mondjuk akár még Ausztriában vagy Németországban sem erősödött annyit a szélső jobboldal, hogy egy óriási forradalmi változásról beszélhetünk. Tehát szerintem az Európai Parlament marad ugyanaz, ami eddig volt, hogy kompromisszumok révén tudják a politikájukat folytatni, és azért nagy változás nem látható.
Világos.
Egyik frakció sem omlott be teljesen, és egyik frakció sem szerzett jóval-jóval több mandátumot. Talán mondjuk a zöldek azok, de ott ugye a németek miatt, hol van egy jelentősebb visszaesés.
Meg a Renew-ban is.
Meg a franciák. Tehát a Renew meg a zöldek a legnagyobb vesztese a választásnak, és hogy ebből a szempontból nem volt igazam, mert még a március-április táján volt egy ilyen jóslatom, hogy újfajta többség lesz az Európai Parlamentben, és ez nem jött be. Tehát, hogy marad a jól bejáratott dealmaking. Ez sok szempontból segíti is az európai döntéshozatalt, hiszen nem kell új csatornákat kialakítani. Hiába udvarolt Ursula von der Leyen Meloninak, hogy majd lesz együtt egy újfajta jobboldali többség. Látszik, hogyha össze is adnánk az EPP és az LCR, valamint az ID képviselőit, abból még nem lenne egy többség. De hogyha esetleg jön egy új frakció, ami azért várható, hogy a Szerevágennek féle pártból, az öt csillagból, és még ki tudja, kikből összeáll egy új dolog. Ebből a 97 képviselőből, hogyha 27 talál egy közös nevezőt, abból még lehet egy új csoport.
Hát nem csak ugye, tehát ugye 97 olyan EB képviselő van, akinek ugye nincsen frakciója, és ugye Péter is mondta, hogy akkor ugye lehetséges, hogy lesz még egy szélsőjobbos frakció is, tehát ebből akár még kijöhet több is. Ráadásul. De akkor a von der Leyen mögötti többségi lényegében többség lényegében továbbra is megvan. Azt látjuk. A kérdés már csak az, hogy lesz-e belőle újra bizottsági elnök.
Ezzel kapcsolatban tervezek majd egy cikket írni a Gemistre, mert itt nem csupán a bizottsági elnök, hanem egy több elemű mátrix van a döntéshozás előtt. Ezek az úgynevezett top jobok az EU-ban. Tehát ebben benne van az Európai Parlament elnöke, külügyi főképviselő, a tanácselnök, tehát itt az a fontos, hogy minden nagyobb csoport kapjon valamit magának, kapjon egy fő pozíciót, és hogy kb. A nagyobb országok is hozzájuthassanak a megfelelő képviselethez, de azért valamit a keletieknek is oda dobjanak. Tehát itt nem csak Ursula von der Leyen egyedileg van benne, ebben a döntésben nem nagyon sok más szerep is.
Igen, de ebben a pozíció leosztásban se várható nagy változás, hiszen nem kell bevonni ebbe az informális mainstream koalícióba új szereplőket, tehát szerintem von der Leyen bizonyosan tud maradni, végül is most hivatalosan még ő is volt a Spitzen kandidátja az Európai Néppártnak, és az Európai Néppárt nyerte meg a választást, tehát még egyfajta demokratikus érvet is lehet ezúttal mögé állítani, amúgy pedig valóban majd az állam és kormányfők eldöntik, hogy milyen kompromisszumokat kötnek, de nem látok az európai parlamenti választás után jelentős változást. Talán annyi, hogy mondjuk például Magyarországnak a szerepe Orbán révén bizonyosan csökken, tehát nem hiszem, hogy ő ugyanolyan blokkoló stratégiát tud folytatni, hiszen azért nincs már meg mögötte az a jelentős támogatás. Ráadásul ugye a Fideszről mi mindig nem tudjuk, hogy ő melyik frakcióba tud egyáltalán becsatlakozni.
Illetve, hogy az Ursula von der Leyen legnagyobb ellenzője, a Emmanuel Macron óriási bukott az EP választáson, össze is hívta a nemzetgyűlési választásokat, tehát Franciaországban a parlamentet is újra választják, így hát nem valószínűsíthető, hogy akadályozni fogja, meg fogja pucsolni Ursula von der Leyent, illetve a németeknél volt egy ilyen deal, hogyha nem német lesz a bizottsági elnök, akkor a zöldek adják majd a biztost, mivel a zöldek nagyon sokat buktak Németországba, ezért Scholz nem hiszem, hogy belemenne ebbe.
Hát meglátjuk. Amit viszont biztosan tudnunk, az az, hogy az Európai Parlament alakuló ülését július 16-án fogják tartani Strasbourgban. Addig van még egy hónap, úgyhogy addig bizonyára kiválóan fogunk szórakozni, vagy éppen szörnyűködni vérmérséklettől függetlenül azon, ki milyen frakcióba fog menni és nem fog bemenni. De mi is nyilván be fogunk számolni ezekről a mozgásokról.
Lehet, hogy ott leszünk személyesen is, és helyi insightokból készítünk majd nektek podcastot, hogyha igényt tartotok rá, hogyha szeretnétek ilyet, akkor írjátok meg kommentben.
Így van, úgyhogy menjünk is át Magyarországra, azért mégiscsak illik foglalkozni vele. Most hogy mondjam, mert a legelején, az így a felépítés az adásnak, hogy minden egyes országnál a legelején el fogom mondani, hogy melyik fontosabb párt hány mandátumot szerzett, és mennyivel lett több vagy kevesebb neki. Tehát nem fogok mondani százalékokat, mert ebbe fölösleges is belemenni. Hát Magyarország 21 mandátuma van, ugye a Fidesz-KDNP-nek összesen 2-vel lett kevesebb, 11-et kaptak, a Tiszának ugye 7, ez egy új szereplő, a DK-MSZPP így együtt, neki korábban 5 volt, most csak 2, a Mi Hazánk pedig 1-et szerzett, ők korábban nem ültek ugye ott. Na most, én mikor elmentem itt Pécsen vásárolni, nem tudom, talán kedden vagy hétfőn, akkor a élelmiszerboltban a blik volt kirakva mindenhova, és azzal a címlappal, hogy Gyurcsányék 2.ko. Ez volt ugye a legfontosabb mondandója a kiváló bulvár napilapnak. És ugye Péter is írt egy cikket a Gemistremi szerint, Magyar Péternek van 5 igazsága felismert, hogy nem kell hallgatni sem a sajtóra, sem az értelmiségre. Nacionalistának kell lenni, és mozgalmat kell szervezni. Úgyhogy most nagyon nagy, hogy is mondjam, ilyen találgatás, vagy talán elemezgetés, hogy pontosan mi is történt itt, csak nagyon-nagyon röviden. Mi történt, Péter, elmondod nekünk még egyszer?
Hát a számokat már elmondtad, hogy mi történt. Szerintem az történt, hogy valamelyest letisztult az ellenzéki tájkép, tehát kevesebb párt lesz, ugye nagyon sok pártról, vagy pártkezdeményezésről kiderült, hogy nincs mögöttük semmi. A Jobbik szerintem gyakorlatilag megszűnt ezután a választás után. A Vona Gábor féle, 2RK, vagy éppen mi a nevük, az nem is tudott nagyon beindulni, tehát azért egy 1% alatti teljesítmény, arra nem lehet azt mondani, hogy hát fiatal párt majd még belejönnek, ez azért egy nagyon rossz teljesítmény számukra. Momentum, noha a legeurópaibb pártként lehet őt jellemezni, bár ugye ez a DK-nak a jelszava, de azért mégis szerintem a Momentum talán a legeurópa pártibb erő, ők meg se tudták ugorni a küszöböt, és ugye a két farkóknak se sikerült ez, tehát az egyetlen erő, amely úgymond maradt a Tisza mellett az ellenzéki oldalon, most hogyha Mi Hazánkot nem veszük bele, amely egy mondjuk egyfajta harmadik pólusként értelmezhető, akkor az ugye ez a DK-MSZP párbeszéd összefogás, amely gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az MSZP romjainak újra alakítása, újra rendezése, de ez az eredmény, ez a 8%, hát ez nagyon messze van attól, hogy itt egy új bal-középcentrum képeződjék. Tehát ez tényleg Gyurcsány Ferenc lejtmenetét jelenti, egyszerűen kiderült, hogy a DK-ban ennyi van, valószínűleg ez a 8%, ez tényleg a nagyon keményen gyurcsánypárti tábor, hiszen nem hiszem, hogy a Párbeszéd 3 szavazója az különösebben hozzátett volna ez az összefogáshoz. Az MSZP-nek is valószínűleg önmagában már az 1%-a se lett volna meg, tehát annyit látunk, hogy van egy erős gyurcsány tábor szekta, amely össze tud még hozni 8%-ot, de ez inkább csökkenni fog. És a Tisza pedig megjelenített egy új alternatívát, és az truvály az egészben, hogy ő úgy tudta letisztítani a terepet, hogy nem a régi ellenzék hibáit követte el, tehát nem kezdett el összefogni, nem kezdett el arról beszélni, hogy milyen koalíciókra van szükség, hanem kihívta a Fideszt, nem reagált rá, hanem kihívta, és egyben megteremtette azt a lehetőséget, amely a magyar választási rendszernek egyfajta szükségszerűsége, hogy egyetlen alternatíva, egyetlen nagy alternatíva képeződjék a Fidesszel szemben. Ugye egy Gyurcsány is ezt akarta volna, hogy majd esetleg a DK lesz 2026-ra az egyetlen nagy pártja az ellenzéknek, amely Orbánnal szemben áll, de hát kiderült, hogy ez nem jött be, ugye az árnyék kormány már fel is oszlott, emiatt tehát a Tisza az a párt, amely szerintem 26-ra Orbán alternatívája lesz.
Két gondolatom volna, az egyik az, hogy 80% a szavazóknak jobboldali programú pártot választott. Tehát, hogy van, miközben az összes olyan kutatás, amely értékalapon méri a szavazókat, az azt mutatja, hogy Magyarországon baloldali az értékvilága a többségnek, így hát kinyílik egy tér egy új baloldali szereplőnek, hogyha ez...
Jó, mondjuk ez mindig el lett mondva, hogy állandóan kinyílik a tér az új baloldali szereplő számára, és valahogy ez a tér soha nem nyílt még sohasem ki. Tehát ugye az LMP-nek is ki kellett volna nyírni a tere, a Szikra mozgalomnak is, a DK-nak is, és ez nem nyílik ki. Hát szerintem, amikor
a magyar társadalmat
baloldaliként írják le, akkor itt azért nem arra a baloldalra gondolnak szerintem az emberek, ami a mai baloldal, tehát nem egy progresszivista értékvilág jellemzi feltétlenül a többséget, hanem valóban mondjuk a közbiztonságot fontosnak tartják, erősebb államot akarnak, esetleg több szociális juttatást, de amúgy ezt egyébként még egy jobboldali populista párt, mint a Tisza is tudja képviselni. Tehát ez a mindig kinyílik a tér a baloldal számára, ez ugye ez megy 2010 óta, de a tér folyamatosan szűkül a baloldal számára.
Hát lehetséges, hogy a Schiffer Andrásra várnak, nem?
Hát egyértelmű, hogy neki is hatalmas tere van, csak hát úgy tűnik neki se jött össze, hiszen ő az MSZP-t se tudta végül leváltani, amit akart volna 2010 után. Tehát sok siker, tehát vannak azért valóban új baloldali szereplők, a Szikra mozgalomnak azt hiszem valahol még be is jutott önkormányzati képviselője, de látható, nem tudják a széles társadalmat elérni. Ennek szerintem vannak történelmi okai is, hogy ebben az egész visegrádi térségben eleve az, hogy baloldal, az már nem cseng annyira jól. Ha megnézzük, azért se Lengyelországban, se Csehországban, se Szlovákiában nem bal-jobb oldal harcol egymással, hanem igazából a táborok nagy részei mind jobboldaliak, csak különbözőképpen jobboldaliak. Ebbe akár még egy szociális jobboldaliság is beleférhet.
És a másik gondolatom a magyar választások kapcsán, az, hogy egy képviselő mennyit dolgozik, az nincsen korrelációban az újraválasztási esélyével az EP szinten. Látható ez mondjuk a Momentumosok kapcsán, akik a méretükhöz képest tényleg nagy befolyással bírtak az európai döntéshozatalra. Viszont az önkormányzat szinten van, tehát hogy pont az én kecskeméti lakókörnyezetemben lévő képviselő, aki amúgy ellenzéki beállítottságú is volt, másik 5 ellenzéki jelölt is a körzetben a Fideszessel szemben, tudott újrázni azért, mert elintézte, hogy kinyíljon a posta, legyen ATM, mert amikor szóltak neki, hogy valami probléma van, akkor mindig reagált, tehát hogy ez a fajta visszajelzés a választóktól és a kemény képviselői munka helyi szinten működik, EP szinten nem.
Hát de lehetséges, hogy a Momentum esetében...
Az Európai Parlament messze van, tehát szerintem egyetlen országban sem szokta nagyon az embereket érdekelni, hogy mit csinálnak az európai parlamenti képviselők. Szerintem a legtöbb országban nem is tudnák az emberek felsorolni, hogy egyáltalán kik ülnek bent. Tehát ez mindenütt egyfajta egy ilyen tét nélküli választás szokott lenni. Nemzeti választásként bonyolódik le, de az nagyon ritkán érve, az tényleg ez egy ilyen technokrata elképzelés, hogy az embereket az érdekli, hogy az Európai Parlamentben ki hány indítványt tett.
Egy különben a Momentumosokról pont tudták, tehát hogy volt egy ilyen kérdőív a választások előtt, hogy soroljon fel európai parlamenti képviselőket, és a két Momentumos képviselő ott volt az első 4-ben. Tehát, hogy...
Jó, de...
Azt persze tudták, hogy bent vannak, de ettől függetlenül az nem érdekelte a választókat, hogy sokat dolgoznak, vagy sem.
Hát meg könyörgöm, lehetséges, hogy sokat dolgoztak, de az emberek nem érezték azt, hogy ez értük tették volna. Tehát, hogyha azzal plakátírozzák ki az országot, hogy mi adtunk, nincsen EU-s pénz, ezek után kiszavaz ezekre már, bocsánat.
Na jó, menjünk tovább.
Bocs, még egy kérdés, ami releváns Magyarországgal kapcsolatban, hogy mi az Istenért akar a Tisza párt annyira pont az Európai Néppártba menni? Ha ezt esetleg elmagyarázzátok nekem, azt megköszönöm.
A győztesekhez tudnak tartozni. A legnagyobb frakcióban van egy meghatározó számú delegációjuk, és az egész Európa, tehát a brüsszeli buborék, mindenki azt várta, hogy na, végre ki az, aki borsot tör Orbán orra alá. Az előző ciklusban ezt a Momentumosoktól várták. Most a Magyar Péteréktől várják azt, hogy Orbán a kerékkötő és hogy őt ki fogja megszivatni otthon. Ez az elvárás, és ők most sztárolva lesznek, ki lesz eléjük gurítva a vörös szőnyeg, minden ajtó kinyílik nekik a következő másfél évben, hogy ezzel hogyan élnek, az majd a tehetségükön múlik.
Meg hát ugye a többi pártcsaládban úgymond van egy, van már valamiféle magyar jelenlét. Ugye az ECR-ben nincsen a Meloni pártcsaládban, de mondjuk talán oda tart a Fidesz, és ideológiailag közelebb is állnak hozzá. Mégsem állhattak be a tiszások a szocialisták közé. Egy része, mert akkor Gyurcsány Ferencékkel ülnének egy frakcióban, más része, meg hát az előbb elmondottak miatt nem biztos, hogy egy baloldali identitású pártnak sok esélye lenne Magyarországon. A Renew frakcióba ugyan most nem lesz magyar képviselet, hiszen a Momentum nem jutott be, de azért a Momentum valószínűleg megmarad egy fontos szövetségesnek az európai liberálisok számára, tehát a Tiszának ott se lett volna keresni valója, ugyanez igaz a zöldekre is, ahol szintén nem lesz magyar képviselet, de azért van valamiféle magyar párt jelenlét, tehát egyszerűen ez maradt, az Európai Néppárt maradt, vagy beültek volna valami szélsőséges frakcióba, de hát annak sok értelme nincsen. Másrészt valóban ez egy fricska a Fidesz felé, és üzenet a Fidesz szavazóknak is, tehát hogy mintha egyfajta helycsere lenne, hogy tessék, Fidesz szavazók, itt van az a Fidesz, amely még esetleg vállalhatóbb lenne, hiszen miközben a Fidesz kiszorul mindenhonnan, mi mehetünk vissza az európai konzervatív pártcsaládba, és ez taktikailag is jobb Magyar Péternek, mert hogyha ő konzervatív politikusok mellett szólal meg, egy konzervatív pártcsaládnak a tagja, akkor nagyon nehezen lehet őt gyurcsányistának, baloldalinak nevezni, amelyek Magyarországon független attól, hogy milyen a magyar társadalomnak esetleg az értékvilága, azért negatív jelzőknek számítanak. Tehát szerintem ez a Magyar Péter részéről egy ügyes taktikai húzás, hogy ő a legnagyobb pártcsaládban megy, amelynek tényleg azért van nagy befolyása, sok kormánypárt is ül bent, és ezzel tudja jelezni, hogy Brüsszelben neki már nagyobb befolyása lesz, mint a Fidesznek, amely a legjobb esetben is ahhoz a Meloni frakcióhoz tud csatlakozni, amelynek, amint az a podcast elején elmondtuk, nincs olyan nagy, és nem is lesz olyan nagy befolyása, mint amit sokan számítottak.
Na, meglátjuk. Menjünk is át a nyugati szomszédunkra, Ausztriára. Mondom itt is a számokat. Ugye a választást az Osztrák Szabadság párt, a szélsőjobbodai FPÖ nyerte, ők 6 mandátumot kaptak, ez 3+. Utána nagyon szorosan a jobb-közép néppárt az ÖVP 5-tel, ők 2-t veszítettek. A szociáldemokraták 5-tel, nekik eleve ennyiük is volt korábban. Az Zöldeknek 2 mandátumuk lett, ők egyet veszítettek, és bekerült még a NEOS, egy jobboldali liberális, nagyon erősen pro-EU párt, nekik szintén 2 mandátumuk lesz, egyet nyertek hozzá. Az eredmény mit jelent ebből, mi következik az őszi választásra, mert ugye ott Ausztriában lesz majd egy parlamenti választás ősszel, alapvetően inkább arra figyelnek az osztrákok. Péter, te ott laksz Bécsben, te mit látsz, mit hallasz?
Hát a Szabadságpárt lett az első, de azért ennél többet vártak mind a hívei, mind az ellenfelei. Tehát a közvéleménykutatásokban a Szabadságpártot mérték 30%-ra is. Most az történt, hogy a Szabadságpárt éppen 1%-ponttal megelőzte a konzervatív néppártot, tehát nem egy óriási nagy előretörés ez a Szabadságpárt számára, viszont egy relatíve jó eredmény azon konzervatív néppárt számára, amely hát azért mégis, amelyet azért mégiscsak ugye megviselt Sebastian Kurz visszavonulása, és a szociáldemokraták pedig láthatóan nem tudnak erősödni, hiszen most már csak a 3. helyen áll. A 3 párt között persze nagyon kicsi különbségek voltak, de azért a sorrend mégiscsak az, hogy szélső jobboldal, konzervatívok, szociáldemokraták. Na most az őszi választása ez mit jelenthet? Sokan azt mondják, hogy a Szabadságpárt ősszel talán jobban szerepelhet, mert esetleg az ő híveik kevésbé érdeklődnek egy európai parlamenti választás iránt, és esetleg ők éppen ezért talán nem mindenki ment el tőlük szavazni, bár én ezt kétlem, mert az FPÖ kampánya azért nagyon arról szólt, hogy most tudunk üzenni a gonosz Európának, tehát szerintem azért tudták ők rendesen mobilizálni a híveiket. Az FPÖ ellenfelei pedig pont attól tartanak paradox módon, hogy a szélső jobboldal nem tört eléggé erőre. Tehát attól tartanak, úgymond a konzervatívok is, a szociáldemokraták is, a liberálisok is, hogy nem volt egy sok hatás, tehát esetleg Az FPÖ-vel szembeni szavazók úgy érezhetik, hogy jó, hát az októberi választás már megvan oldva, mégsem lesz szélsőjobboldali kancellária Ausztriának. Azért ez ennyire nem egyszerű, mert ha első lesz októberben is az FPÖ, akkor benyújthatja az igényét a kancellári posztra. Főleg az a kérdés, hogy a néppárt tud-e még növekedni. Előfordulhat esetleg az, hogy ezt az 1%-pontos jelenlegi lemaradását behozza, és akár az osztrák néppárt újra megnyeri a választásokat, és a kiváló intellektusú, ezt iróniával mondom, Kárné Hammer tud maradni a kancellár. Még érdekes talán a zöldek kapcsán megjegyezni, hogy ugye beszéltünk az Ausztriáról szóló részben arról, hogy a zöldeknek lehetnek problémáik ugye a listavezetőjük miatt, most nem ismétlem el újra a gondokat, vissza lehet hallgatni az adást. A zöldek végül is nem vesztettek olyan nagyon sokat, tehát még meg is előzték a liberális Neost. Ami viszont érdekes, hogy ugye Ausztriában le lehet adni preferenciális szavazatokat is, tehát a listáról te kiválaszthatsz valakit, akinek még a nevét odaírhatod a szavazólapra, és Lena Schilling nem az első helyen fut be. Tehát mandátumot fog szerezni, de gyakorlatilag a zöld szavazók megváltoztatták a sorrendet, és Thomas Weitz kapta a legtöbb preferencia szavazatot, és csak utána került be Schilling. Tehát mindketten ott lesznek, de azért a zöld szavazók kifejezték, hogy nem Schilling miatt szavaznak a zöldekre.
Úgy tűnik, hogy a zöldeket nem igazán érdekli, hogyha valaki zaklatásra az utazik. Nyugodtan lehet. Ez most már a rendszer része.
Hát ebben az esetben most azért érdekelte, tehát nekem Bézsen vannak ismerőseim, akik kifejezetten gondolkodtak arról, hogy inkább a Neosztra fognak ezúttal szavazni. Egyébként, hogyha még a Neosztról is beszélünk, nekik ez egy alapvetően jó szereplés, bár őket mérték 15%-ra is, de azért tudtak erősödni, most már két mandátumuk is lesz, ráadásul Helmut Brandstetter személyében egyébként egy alapvetően jó Európa politikus, egy egykori újságíró, aki pont a mi térségünket nagyon jól ismeri, tehát írt is könyvet erről a térségről, sokszor van Magyarországon is, jó kapcsolatai vannak a Momentummal, vagy ilyen körökkel, ő lesz úgymond a főképviselő a Neosznak, és egy másik is bekerült melléjük, tehát ők is tudták növelni a mandátumaik számát.
Ugye a 60-as években ért el ilyen jó eredményt utoljára a KPÖ, a mármint szempontjukból jó, tehát hogy országos szinten 3%-ot hoztak, ami azért valami reményt ad arra, hogy bejussanak ősszel a parlamentbe, hogyha nagyot tudnak robbantani, mégiscsak közelebb áll az a szint az egyszerű emberekhez, hiszen azért Grazban, Salzburgban vannak erős bástyáik, illetve akikről nem beszéltünk, mert nem indultak a választáson, a Sörpárt, talán ők lehetnek még egy ilyen menekülő pártja a városi értelmiségnek majd ősszel.
Igen, a KPÖ valóban 3%-ot szerzett, ez egy jó eredmény nekik, hát nem jutottak végül be, de pont a Sörpárt miatt elképzelhető, hogy az októberi választásokon mind a szocdemek, mind a kommunisták, mind a zöldek kevesebb szavazatot fognak kapni, mert a Sörpárt alapvetően ebben a baloldali, balliberális táborban tud halászni. Tehát elképzelhető, hogy kommunisták és szocdemek végül oda szavaznak. Ez is ad reményt az osztrák néppártnak arra, hogy meg tudják akár tartani a második helyet legalább, és akár még talán az FPÖ, tehát a szélső jobboldal elé is tudnak kerülni. Egyébként a KPÖ kapcsán ők Bécsben 4%-ot kaptak, ami azért fontos, mert ugye 25-ben lesznek bécsi helyhatósági választások is, és elképzelhető, hogy legalábbis a bécsi tartományi parlamentbe be tudnak akkor majd jutni.
Jó, akkor lépjünk is át Németországra, hogyha gondoljátok, hogy ott 96 mandátumot osztanak ki. Gyorsan felolvasnám csak, hogy ki mennyit kapott. Ugye a CDU-CSU, a kereszténydemokraták és a bajor keresztény szociálisokat 29-et, ugye ennyiük is volt, tehát ott nem volt változás. Az AfD befutott a második helyre, a szövetségi szinten is ők a második párt, ugye a szélsőjobb, nekik 15 mandátum, ők 6-ot nyertek. A szocdemek, tehát Olaf Scholz kancellár pártja 14-2, a zöldek 12, ők 9-et buktak el. A Zárevág, egy új balkonzervatív pártja, az ugye 6 mandátumot kapott, ugye ez egy teljesen új párt. a jobboldali liberális FDP 5-öt, nekik ennyiük is volt, ugye a Die Linke, ez a kommunista NDK, utott párt, még pár hippi Nyugat-Németországból, ők 3, ők 2-t buktak, a Volt, ez egy pán-európai párt, ők ugye Európa Egyesült Államot akarnak, nekik 3 mandátumok lett, ugye 2-t hozzányertek, van akkor a Freie Wähler, ez egy ilyen alapvetően bajor, agráriánus, kicsit jobboldali párt, nekik 3, kaptak ők esélyt, és a Német Vízpárt megőrizte mind a 2 mandátumát, és még rajtuk kívül egy csomó kisebb párt bejutott, összesen 15 mandátum ment el az 5%-os küszöb alatti pártoknak, azaz 15 mandátumot vettek el a 96-ból a kicsik a nagyok rovására. Tehát nem véletlen az, hogy a CDU, CSU, SDP és a zöldek azok kórusba nyújtják be a Német Alkotmánybíróságra mindenféle kérelmeket azt illetően, hogy töröljék már végre el azt, hogy nincsen küszöb az európai parlamenti választáson. De akkor mit jelent ez az eredmény? Tehát, hogy ugye azt emelik ki, hogy az AfD nem nyert akkorát, de miért is nyert volna ugye az AfD akkorát, hogyha rengeteg ugye botrány volt az elmúlt pár hónapban. Volt itt kémbotrány, volt SS nácis botrány, akkor kirettek rúgva a frakciójukból, és ennek ellenére is azért 15% második hely több, mint a legnagyobb kormánypárté. Azért ez nem egy, hogy is mondjam, egy annyira vesztes pozíció, mint amennyire tűnik.
Nem vesztes pozíció, mert a második hely az bizonyosan nem egy vesztes pozíció, ráadásul ugye nagyon élesen egy kelet-nyugat határ alakult ki, tehát hogyha ránézünk Németország térképére, akkor egészen pontosan fel lehet ismerni az egykori NSZK-t és az egykori NDK-t. Ugye a német térkép ma úgy néz ki, hogy az egykori NSZK teljesen fekete, tehát CDU vagy CSU, pár pici zöld pöttyel a városokban a zöldek tudtak nyerni, és az egykori NDK területe pedig teljesen kék, ez ugye az AfD-nek a színe, ott is van egy zöld pötty, ez Berlin, mert Berlinben éppen hogy, de a zöldek tudtak az első helyre befutni. Egyébként ez a kelet-nyugat megosztottság Sarah Wagenknecht pártjánál is megjelenik, tehát megnéztem a tartományi eredményeket is, Wagenknecht összesen 2 nyugat-német tartományban tudott csak 5%-nál többet szerezni, az egyik Bréma városállam, de az hagyományosan mindig nagyon balos, ott ugye még a kelet-német utódpárt PDS is tudott a 90-es években labdába rúgni, és Szárvidék, ahol ugye maga Wagenknecht is él, ugye a férje Oscar Lafontaine szintén ott él, Saarbrücken polgármester volt, stb., tehát ott nekik van egyfajta Lafontaine hatásuk, és amiatt tudtak 5% fölé kerülni, de semmelyik másik nyugat-német tartományban a Sarah Wagenknecht féle pártszövetség nem ugrotta meg az 5%-ot, tehát az látható, hogy a Sarah Wagenknecht is inkább egy kelet-német párt. Ez a 6% egy kezdő pártnak valóban jó eredmény, főleg, hogyha azt nézzük, hogy a kelet-német tartományokban tényleg 10-15%-okat is tudtak hozni, de azért nem egy akkora átütő siker, és valamilyen módon azért a Linke is meg tudta magát tartani. Egy parlamenti választásra ez az eredmény nem lenne túl erős, de azért nem tűnt el teljesen. Tehát a Wagenknecht féle párt az nem a Linkét rombolta csak le teljesen, vélhetően vitte szavazókat, főleg a kelet-német területeken az AfD-től is, és más pártoktól is, hiszen ugye, amint beszéltünk a Németországról szóló podcastben, Wagenknecht programja bizonyos értelemben még akár CDU-sok vagy liberálisok számára is vállalható alternatíva lehet.
Köszönhetően a német adófizetőknek, akik közvetlenül tartják fönt a közmédiát, pontos adatok is vannak arról, hogy melyik párt honnan szerezte a szavazóit, és itt az látszik, hogy az BSW szavazóinak a legtöbb szavazója az előtte SPD szavazó volt, több mint 580 ezer ilyen ember van, és utána jön a Linke, utána a CDU, utána az FDP, és csak legvégül az AfD és a Grüne. Tehát mindenki ugye arra számított, hogy itt valójában az AfD-vel versenyez Sarah Wagenknecht, de igazából a balos pártoktól hozott el ezzel a konzervatív baloldali üzenettel sok szavazót, hiszen sokan azt akarják, hogy működjön a német ipar, még ha orosz gázzal, akkor orosz gázzal.
Hát valóban az AfD-től nem hozta az összes szavazót, de azért volt átmenetel is, és pont ez a felmérés mutatja, hogy azért nagyon sok helyről tudtak hozni. Tehát az, hogy egykori kereszténydemokraták vagy a neoliberális FDP szavazói közül is néhányan úgy gondolták, hogy Wagenknechtre szavaznak, az azt mutatja, hogy ez a párt sok irányba nyitott, de azért pont ezt mutatja, hogy az AfD az nem pusztán csak egy protestpárt, tehát ez egy nagyon egyszerű elképzelés volt, hogyha megjelenik egy másik protestpárt, akkor az összes AfD-s fejvesztve megy át Wagenknechthez, azért az AfD-s szavazóknak van egy jobboldali világképük is, márpedig Wagenknechtnek nincsen. Tehát valóban Wagenknecht bizonyos kérdésekben, főleg ilyen gyakorlati kérdésekben, mint hogy mi legyen az orosz gázzal, migráció, stb. Elfoglal egyfajta konzervatív pozíciót, de azért ő egy baloldali ember. Tehát ez kicsit olyan, mintha Magyarországon Schiffer Andrásnak lenne pártja, és lehet, hogy Schiffer András a legkedvesebb baloldali a Mandiner szerkesztőségében, de attól függetlenül a fideszes szavazók nem Schiffer Andrásra szavaznának, ha választhatnak a Fidesz és egy Schiffer párt között.
Érdekes megnézni a választó vándorlásnál, még hogy a legnagyobb vesztes, de számszerűek a legnagyobb vesztesektől hova mentek, és hogy az SPD-től a legtöbb ember, több mint 2,5 millió nem szavazott, illetve utána következő 1,5 millió volt SPD szavazó, pedig a CDU-ra szavazott ezen a választáson. És a zöldeknél is a legtöbb szavazók, aki elhagyta őket, az ment a CDU-CSU-ra, és utána pedig vagy pedig nem szavaztak. Tehát itt nem arról van szó, hogy teljesen elveszítették a bázisukat, hanem azok a centrum szavazók, akik a legutóbbi választásokon úgy gondolták, hogy a zöldek vagy az SPD a centrumban tudja őket leginkább képviselni, azok most a CDU-CSU-ra tették a voksukat, pontosan a kormánykoalíció bénázása miatt.
Ez az egyik magyarázat, a másik pedig az, hogy azért viszonylag sok olyan német szavazó van, aki másfél szavaz EP választáson, mint mondjuk egy parlamenti választáson. Tehát például valaki azt mondja, hogy neki amúgy nagyjából odahaza a szociálnak a szimpatikusak, mert jóléti állam, mert munkavállalói jogok, stb., de összességében azt akarja, hogyha ez nemzetállami hatáskörben maradna, és kevesebb Európát akar, ezért a szalonképes voksa CDU-ra megy. És ez egy ilyen bevett magatartás, mint a EP választásokon.
Meg hát itt ugye sokszor mennek kis pártokra is, tehát például pont az említett Volt, ami egy valóban egy ilyen nagyon euróföderalista párt, nekik volt eddig is egy képviselőjük, de most ennél több van, ha jól emlékszem, 3. A Volt is tudott elhozni, hogyha megnézzük, hogy azon városi körzetek, ahol korábban a zöldek nagyon erősek voltak, ott a Volt kifejezetten már nem is csak egy törpe párként van jelen. Berlinben 4% fölött szereztek, stb. Tehát valószínűleg a zöldeknek egy-egy kritikus része az oda ment, de egy parlamenti választáson sokkal élesebben érvényesül az 5%-os küszöb, tehát ott valószínűleg az a sok párt, amely most tudott mandátumot szerezni, azoknak a szavazói már oda szavaznak, akiknek lenne is esélyük bekerülni a parlamentbe. A szociáldemokratáknak egyébként pont ez is lehet egyfajta reményük, hogy valamelyes vissza tudnak jönni, hogy tőlük nagyon sok szavazó a nem szavazók közé ment el, ahogy Gábor is mondta, tehát nem feltétlenül teljesen ott hagyták az SPD-t, hanem a jelenlegi SPD-vel elégedetlenek.
Egyébként a Scholz miért nem csinál előrehozott választást, mint Macron?
Hát szerette hatalomba lenni.
Ennyi?
Hát nagyon nehéz volna úgy kijönni ebből az előrehozott választásból, hogy utána ismét föl tudja állítani a nagy koalíciót, amiben eddig együttműködtek a CDU-CSU-val.
Meg a német politikában szeretik a stabilitást, tehát Németországban nem volt soha előrehozott választás, kormányfőcsere, kancellárcsere, csak 1982-ben volt, ugye, amikor Helmut Schmidtet lecserélték Helmut Kohlra, akkor ugye a pártok is kicserélődtek, ma a szabaddemokraták átálltak a kereszténydemokraták mellé, de az, hogy előrehozott választás jöjjön, az egy inkább ez a francia forradalmi politikához sokkal közelebb áll. Ráadásul ugye most persze Franciaország nem tartozik a témánkhoz, de ugye Franciaországban a Macron arra számít, hogy minek után ott a nemzeti tömörülés aztán tényleg nagyon erős lett, tehát valószínűleg a franciák nagyon jól megelégednének egy 16%-os löpennel csak, hát ott a löpen 30% fölött lett tényleg a legelső párt, tehát ott Macron egyfajta republikánus frontot próbál meg létrehozni, hogy gyorsan hozzunk egy választásokat, esetleg még mindenki a sok hatás alatt áll, hogy a Löppen hatalomra kerülhet, és akkor majd ránk szavaznak. Na most Scholznál ez nem lenne meg, mert azért a 16%-os AfD az még nem egy akkora sok hatás, ráadásul a kormány olyan rossz, hogy nem hiszem, hogy az AfD-vel szemben országosan egy teljes republikánus front a Linkétől az FDP-ig kialakulna, és pláne azt mondanák, hogy hát akkor inkább már maradjon a Scholz, csak nehogy jöjjön az AfD, hiszen az AfD biztos, hogy nem jön, hiszen az AfD-vel a koalíciót a CDU is mindig kizárja. Tehát ha most lennének előrozott választások, azt a CDU megnyerni, és köthetne koalíciót a zöldekkel, vagy a szabaddemokratákkal. Az egyetlen lehetőség éppen talán az, hogyha a szabaddemokraták egyszerűen kihátrálnak ebből a koalícióból, vagy átállnak a CDU mellé, mert egyébként lenne egy ilyen kormánynak ma is többsége CDU, zöldek, FDP, tehát ez a 82-es forgatókönyv esetleg megismétlődhet, hogy az FDP egyszerűen koalíciós partnert cserél, vagy ők mondják azt, hogy most még 5% fölött állunk, hát akkor most gyorsan csináljunk egy választást, tehát nekik lehet esetleg érdekük buktatni a kormány, de Scholznak semmiképpen, mert szerintem, hogyha lenne is új választás, vagy akár a jövőre esedékes normális választás, még az se biztos, hogy az SPD valóban Scholzzal vágna neki, hiszen ugye lehet hallani arról, hogy talán Boris Pistorius védelmi miniszter lenne az SPD új kancellár jelöltje, tehát Gábornak igaza van, hogy Scholz minden értelemben a saját hatalmát védi, hogy legalább azért még egy évig, kicsit több, mint egy évig kancellár lehessen.
Tehát akkor az SPD is kicsit jobbra fog majd tolódni, azt mondod. Egyébként az AfD-től ahol tartanak, az ugye pont az idei őszi három tartománya választás. Tehát ugye Sachsen, Türingia és Brandenburg, hogy arra majd érdemes figyelni. De menjünk is tovább Szlovákiára. Ott ugye 15 mandátumot osztanak ki, mondom a számokat. Ugye a progresszív Szlovákia nyerte a választást, ők 2 mandátumot kaptak pluszban, most 60 nekik. Robert Fico Smerje 5-öt szerzett, ez plusz 2. A szélsőjobbos Republika 2 plusz 1-et kaptak. A Hlas, ez ugye az államfővé avanzsáló Peter Pellegrininek a pártja, ez ugye még nem indult EP választáson, de csak 1-et kapott, egy mandátumot. A kereszténydemokrata Észak-Kelet-Szlovákiában erős, sokak szerint keresztény fundamentalista, a KDH pedig 1 mandátumot elveszítve 1-et szerzett. Ugye itt az a nagy kérdés, hogy ki nyert Szlovákiában, ezen még most az értelmezési vita. A magyar sajtó szerint ugye a progresszív Szlovákia nyert, mert ugye ők kaptak a legtöbb voksot, de a felvidéki elemzők meg azt mondják, hogy igazából a nyugatosok versus keletesek küzdelmébe az előző ciklusban 9 versus 5 volt a nyugatosok javára, most viszont Fico mind a merénylettel, tehát az ellen elkövetett merényletet ügyesen tematizálva, mind a nem túl sikeres kormányellenes tüntetések hatására fordult ugye a kocka a kelet, úgymond keletesek javára, és ugye 8 mandátum van nekik, még az úgymond nyugatosoknak 7. Gábor.
Habár nem a semmiből jött új párt, mert az előző választásokon volt ez a progresszív Szlovákia, de nagyon hasonló a győzelmének a jelentése, mint a magyar Tisza pártnál. Tehát egy eleve a Ficóval szembeni ellenzék az fragmentált volt évekig, és most az látszik, hogy a progresszív Szlovákia a kihívó, és ebből a szempontból egyértelmű győztes a progresszív Szlovákia, hogyha a jövőbe tekintünk, egy valódi baloldali liberális kihívója van, ez pedig a progresszív Szlovákia Ficónak.
Igen, a többi kihívó, ugye akár Sulik SAS pártja, akár ugye a Matovič féle Szlovákia mozgalom, ők eléggé leszerepeltek.
Tehát, hogy sok kis párt volt ezen a jobboldali liberális, ebben a jobboldali liberális mezőben, és egyedül a keresztény demokraták éltek túl, de ők is éppen csak. Ami még ugye volt a szlovákoknál, hogy riogattak, hogy jön a barna eső, és hát ugye a Republika bár növelni tudta támogatottságát, de nem volt olyan mértékű az áttörés, mint ami ugye azt sokan várták. És ami nagyon érdekes, hogy a Hlas, azért Hlastól többet vártak sokan, és ez is látszik, de majd a lengyeleknél is beszélünk, hogy működik ez a koalíciós nagyhal megeszi a kishalat, tehát hogy a saját nagyobb partnerének a partnere nőtt azáltal, hogy a kisebbet kannibalizálta. Nem tudom, hogy a Hlass...
Tehát a Hlass azután, hogy Pellegrini államfő lett, igazából már olyan sok jelentőséggel nem bír. És ugye a Hlassnak nem is volt nagyon már megkülönböztető jegye, hiszen mondhatták volna esetleg azt, hogy mi viszont tényleg szociáldemokraták vagyunk, de hát ők se tagjai most már, vagy nem mehetnek az Európai Szocialista frakcióba, tehát igazából a Hlass az egy karizma nélküli Smernek néz ma ki.
Egyébként, ha már itt tartunk, viszonylag friss hír, hogy a Peter Pellegrin új államfőnek a külpolitika tanácsadója az a Ján Kubis lesz, aki korábban EBSZ főtitkár volt és diplomata, és a viszonylag nyugatos figurának számít, és azért, amikor volt a szlovák elnökválasztás, akkor mondtak, hogy most ez a nagy-nagy küzdelem kelet és nyugat között, most döntünk, hogy Szovjetunió vagy EU, hát ehhez képest a Pellegrin egy nagyon nyugatos figurát rakott oda maga mellé, hogy ennyit erről a nyugat versus kelet ellentétről. De talán mehetünk is a nyugatos...
Még én szerintem fontos megemlíteni a Magyar Szövetségnek a leszereplését.
De kiestek, nekik ennyi, nem?
Be se jutottak.
Jó, bocsánat.
De 10%-a a szlovák társadalomnak magyar anyanyelvű, és próbálkoztak már nagyon sokféle módon. Egy nagy párt, szlovák-magyar együttélési párt, három párt, és most ez a három párt megint összeállt, de látszik, hogy nem működik ez, hogyha a folyamatosan belső csatazaj megy kívülre, hogyha nincsen egy egységes magyar képviselet a szlovák parlamentben, és így nem is lesz.
Vagy egyszerűen csak az etnicista politika végét jelenti, mert ma van azért egyfajta egység, hiszen a híd, amely összeállt ugye a parlamenti választásokon a Dzurinda féle pártal, az eltűnt. A Magyar Fórumnak ugye nincs jelentősége, tehát ma elvileg lenne egy szlovákiai magyar párt, a szövetség, vagy ugye most Magyar Szövetség, azaz most már nem lehet azt mondani, hogy a szavazók nem találják, hogy melyik magyar pártra kéne szavazniuk, hanem lehet, hogy eleve a szavazóknak, még hogyha magyar is az anyanyelvük 10%-ban, esetleg más kérdések fontosak, hiszen tény is való, hogy pusztán azért, mert ugyanaz az anyanyelvünk, attól még nem kell egy azon pártra szavazni, mert ezen logika alapján akkor Magyarországon elég lenne egy párt, a magyar anyanyelvűek pártja. Tehát lehet, hogy a szlovákiai magyar közélet is megosztott, és vannak, akik magas adót akarnak, valaki kisebb adót akarnak, valakik Ukrajnát támogatnák, valakik Oroszországgal szimpatizálnak, valakik támogatják a melegházasságot, valakik nem. És értelemszerűen egy etnikai pártnak mindig nagyon nehéz lefedni ezt a széles spektrumot. Az RMDS-nek részben sikerül Romániában, de talán ugye Erdélyben kevesebb is az asszimiláció, kevesebb a kettős identitás. Ugye Szlovákiában, az ottani magyar közösségben nagyon sokan kettős identitásúak, talán jobban is kötődnek Szlovákiához, mint mondjuk egy erdélyi magyar Romániához. Tehát szerintem egyszerűen arról van szó, hogy az etnicista politika véget ért. De ezt persze a szlovákiai pártoknak is valamilyen módon érzékelniük kellene, mert az viszont bizonyos értelemben fölháborító, hogyha a szlovákiai parlamentben viszont nincs 10%-nyi magyar képviselő. Mert ma nem ez a helyzet. Egy-egy magyar képviselő van ma is, de nem 10%-nyian. Tehát ebbe az irányba kéne elmenniük a szlovák pártoknak is, hogy felismerjék, hogy
magyar kvóta.
Smer adjon alternatívát a Putyin párti magyaroknak, a KDH meg adjon alternatívát a nagyon vallásos magyar öregnéniknek.
Világos. Egyébként lesz magyar képviselő Szlovákiából az Európai Parlamentben, hanem ugye Ódor Lajos, Ludovic Óbor, Ódor, aki a Progresszív Szlovákiának volt a lista vezetője. De akkor talán tovább mehetünk a csehekhez. Ott 21 mandátumot kellett szétosztani, ott Andrej Babisnak a pártja, az ANO nyert, ugye nekik 7 mandátumok lett, egyet kaptak pluszba. Az ODS, a legnagyobb jobbközép kormánypárt, Petri Fialának a pártja 3-at, az egy mínuszt jelent, a többi jobbközép koalíciós partnere együtt, nekik 5 mandátumuk van, ennyi is volt. Bejutott meglepetésre, vagy nem is tudom kinek mekkora meglepetés volt, egy témás single issue párt, ez a gyakorlatilag az autósok pártja. Nekik rögtön 2 európai parlamenti képviselőjük lesz, és megduplázta az eddigi 1 EP képviselőjét a Csehország és Morvaország kommunista pártja, valamint a kalózpárt bukott 2 EP képviselőt, így már nekik csak 1 van, és a szélsőjobb is bukott 1-et, így nekik is már csak 1 van. És azt el kell mondanom, hogy Csehországban rekord választási részvételt ünnepeltek, 5 éve 28% volt a részvétel, idén pedig 36%. És ugye most akkor képzeljük magunk elég az 50% fölötti magyar részvételt, tehát hogy ez a rekord Csehországban, ez a 36. Ugye azt mondja Petőfi Fiala a kormányfő, hogy igazából nincs nagy látnivaló, azok, akik az egész választást átkeretezték volna a kormányról szóló népszavazásba, azoknak nem lett végül igazuk, mert a kormánypártok összességében több voksot kaptak, mint a parlamenti ellenzék pártjai, vagyis az ANO, a Babis és a szélsőjobboldal. Csak ugye érdemes itt azt is megjegyezni, hogy ez az autós párt alapvetően egy kormányellenes protestpártként is működött. Amikor a választás éjszakáján ugye az ODS, ugye a Fiala-féle pártnak a korábbi legfőbb brüsszeli embere, aki a ICR-nak volt legutóbb a Spitzen kandidátja, Jan Záhradil, például a választás éjszakáján nem a saját pártjának eredményvárójára ment, hanem az autósokhoz. Mondván az autós párt emlékeztet a leginkább a régi klausszista ODS-hez, és szerinte rájuk szavazhattak azok, akik ezzel az új brüsszeli mainstreamet kiszolgáló, szintelen szaktalan Fiala-féle ODS-szel már nem annyira szimpatizálnak. Tehát, hogy ez egy izgalmas új jelenség Csehországban, de hozzá kellett tenni persze azt is, hogy Csehországban EP választásokon viszonylag, mint Szlovákiában is, azért viszonylag könnyű bejutni egy ilyen single issue pártól és csinálni egy 5-10%-ot.
Hát ugye a kommunistákhoz tegyük hozzá, hogy valóban ők ugye a parlamenti választásokon kiestek a prágai parlamentből, most valószínűleg azért tudtak bekerülni, mert egyfajta koalíciót alkottak, ugye az a előző adásban el lett mondva, hogy a hivatalosan maszarikista nemzeti szocialista párt, semmi köze a nácizmushoz, hogy azzal közösen jelentek meg egyfajta protest koalícióként. Ezért az autós pártól én őszintén szóval nem tudok semmit, tehát hogy ezt ha ti tudjátok őket, hova lehet elhelyezni azon kívül protestpárt, tehát hogy ez egy ilyen libertariánus autóbuzi férfiak pártja, vagy miről van itt szó?
Nem, itt alapvetően a Green New Deal-t ellenzik, illetve alapvetően ugye azért a csehek rendkívül büszkék a Skodáigra. Tehát azért, hogyha valaki mondjuk végigmegy Prágába, ott gyönyörű szép autókat lát, nem csak Skodákat, de Vinohradiba, Lamborghini-k, Maserati-k, Porsche-k, bőven lát ezeket, a legnagyobb Audikat, Mercedes-eket, és a Skodákból is inkább Superb, Octavia, tehát a jobbakat, és imádnak autózni. Ugye beszéltük is az elmúlt podcastben Csehországgal, hogy azért ott még egy progresszív városvezető koalíció sem tudott nagyon autómentesíteni, tehát ők egyszerűen szeretnek autózni, szeretnek kirándulni, szeretnek családos programokat ugye szervezni, és ugye ez azért kell az autó. És mikor azt hallják, hogy az Európai Bizottság ki akarja bevetni a belső égési motoros autóknak az újként történő értékesítését, ott azért így bennük így felholgad valami. Egyrészt nemzeti érdekre volt tekintettel, mert hogy akkor a Skoda most mit gyártson, tényleg bizik, vagy autót, vagy nem tudom, mint e-rollert, illetve hát azért az életvitelüket látják valamennyire veszélyeztetve. A másik meg, hogy...
Egy új párt egyébként?
Prágában már jelen voltak az előző önkormányzati választáson, és azért a Klausnak a fia Sertepert írtott körülöttük. Ő egy ilyen, hát ugye az úgymond régi ODS-nek a házországához tartozik, neki már voltak korábban próbálkozásai nagyon erősen konzervatív, nagyon erősen jobbos pártokkal. Tehát igazából ez már ott volt a háttérben ez a párt korábban is. De a másik meg az, hogy a párt talált egy egykori autóversenyzőt, vagy egy nagyon-nagyon macsó kiállású férfit, Filip Tureket, akit próbáltak is lejáratni a kampányhajrában azzal, hogy náci karrendítéses fotót vettek róla elő, mert egy olyan bukós isak volt rajta, amin a görög neonáci aranyhajnal pártnak volt a jelképe, és megpróbálták kicsit így be neonácizni az illetőt, tehát ez nem hatott, úgyhogy ők kérdés, hogy hova ülnek nyilván majd be.
Ugye azt mondtad, Martin, hogy nincsen meg az ellenzéknek ezen a választáson a többsége a mostani kormánykoalícióval szemben, de nem tudom, hogy
a parlamenti ellenzéknek
pontosan, mert pont tehát a Cseh és Morva Országi Kommunisták Szövetsége az támogatója volt a külső támogatója volt a második Babis kormánynak, tehát kívülről támogatták, és Babis pontosan azért veszített az előző választásokon, mert ezt a szövetségését is elveszítette, tehát ők nem jutottak be, most pedig ismét felmutatták az erejüket, tehát hogy a Babis, hogyha továbbra is jól játszik a lapjaival, akkor számíthat rájuk. A veszteseknél meg talán a legnagyobb vesztes a kalózpárt, és nem csak Csehországban, hanem egész európai szinten. Se a svédek, se a német kalózok nem tudnak képviselőt küldeni. Ugye eddig volt 6 darab kalózpárti képviselő az Európai Parlamentben, most pedig lesz egy.
És ugye itt, ami még fontos a csehek kapcsán, hogy igazából mi a választás tétje, mi lehet most. Amit elkezdtem mondani, az ODS kapcsán, meg a Jan Záhradil kapcsán, ugye, aki a Volt Spitzen kandidát volt, ugye a Záhradil nem indult el a idei EP választáson, tehát nem lesz EP képviselő, pedig azzal indokolta, hogy neki most otthon van dolga. Tehát ő valószínűleg, vagy az ODS-t próbálja meg belülről, nem tudom, megreformálni, visszatolni egy kicsit ilyen Orbánra talán megértőbb irányba, hogy így a magyar közönség jobban megértse, vagy ha ez neki nem sikerül, és esetleg mondjuk kivárnák a pártból, vagy bármi ilyesmi, akkor meg az autós pártból csinálni egy új erős, jobbos erőt. Tehát most ez így, amire legalábbis én figyelni fogok Csehországban. Van még bármi más, vagy ugorhatunk tovább a lengyelekre. Jó, ugye Lengyelországban 53 mandátumot osztanak ki, ebből a Donald Tusk miniszterelnök pártja, a Polgári Platform nyert 21-et, ugye plusz 10-et jelent ez, az előző kormánypárt, a PiS, ugye Kaczynszkijék, ugye 20-at kaptak, ez mínusz 7, a szélsőjobb, a Konfederáció az 6-ot kapott, a Levica vesztett 5-öt, ugye ez új baloldal, régi baloldal, ennek a szövetsége, akik most 3 képviselőjük van, illetve a harmadik út nevű középső kormánypárt pedig 3 mandátumot kapott, ez plusz 2-t jelent. Nekem itt igazából egy releváns, vagy nem tudom, fontos kérdésem van a lengyelekkel kapcsolatban, hogy egy erősebb Tusk, egy erősebb Tusk-féle Lengyelország, egy erősebb Tusk az Európai Néppártban, ez mit jelent? Mert ugye szokás mondani, hogy a Néppártban, meg az EU-ban nagyon-nagyon német befolyás, a lengyelek meg, legalábbis ezt mondják a németek, hogy mindig Amerikát képviselik egy kicsit. Hogy akkor ez most mit fog jelenteni, mit várhatunk? Vagy azért a plusz 10 képviselő nem jelent akkora pluszot?
Két dolgot érdemes nézni a lengyeleknél, hogy nem országos listás szavazás van, hanem vajdaságonként osztják ki a mandátumokat, ezért hát valamelyes koalíciókényszer van. Ahogy Illés Gergő és a Gemisten megírta, visszaállt a két pártrendszer, tehát egy új PO és PIS vetélkedés van ismét, és szerintem nem is az 5 évvel ezelőtti EP választások mandátum arányához kellene viszonyítani, hanem a parlamenti választások eredményéhez, amiből az látszik, hogy a PO elkezdte fölzabálni a saját szövetségeseinek, koalíciós partnereinek a szavazóit. Így ugye a harmadik út, amely ott van bele egy koalícióban, illetve a Levicának úgymond a fele, ez meggyengült a parlamenti választásokhoz képest, ezek a szavazók átmentek a PO-hoz, és hogy sokkal erősebb lesz így a PO a néppárton belül. Nem biztos, hogy tehát biztos, hogy a CDU-CSU fogja ezután is fingani a passzát szelet az RPP-ben, ahogy eddig, viszont Tusnak nagyobb szava lesz már a tanácsban és más helyeken is, mert azt tudja mutatni, hogy mögöttem biztos többség áll.
Péter, neked van bármilyen gondolat? Mit szokás? Tehát szokás, nem tudom, tartani a lengyelektől, vagy a Tuskéktől?
Nem annyira is van a lengyel politikát. Szerintem is az a fontos, hogy a két pártrendszer megerősödött, és ugye az Európai Néppártban is a lengyel jelenlét akkor erősebb lesz, tehát nem csak a CDU-CSU fogja ezt a pártcsaládot dominálni, ráadásul ugye más országokból, nagy országokból, Franciaország, Olaszország nagyon kevés képviselő érkezik az Európai Néppártba, tehát a lengyelek a németek mellett egy nagy súllyal lesznek jelen.
talán a legnagyobb változás, ami a lengyel választások miatt lesz az európai térképen, az az LCR-ben lévő arány, hiszen eddig pont a PIS volt az, aki az LCR-nek a gerincét adta, ő nekik volt a legnagyobb szavuk, és most így, hogy radikálisan kevesebb mandátumok lesz, így a Meloniék veszik át az LCR-nek a vezetését, hogy most...
Meloni hivatosan vezeti már most is ugye a pártcsaládot.
Papíron ő vezette, csak eddig volt 5 képviselőjük, most meg lesz 24, tehát hogy a szavuk is teljesen más lesz. Tehát hogy eddig, hogy hiába vezette papíron Meloni, hogyha valamit akartak is, az akkor az úgy lett, most már komoly kompromisszumokra kell készülni.
Hát ugye most sem, hogy a PISZ ugye akarta volna Orbán fölvételét korábban is, tehát az, hogy egyáltalán Orbán nem tudott az ECR-be bemenni, az pont amiatt van, hogy Meloni, aki mégiscsak ennek a pártcsaládnak az elnöke, azért nem várja még mindig Orbánt, vagy legalábbis hivatalosan ezt nem jelentette be. Most a mostani erőviszonyok után ez tény és való, hogy most már nagyon egyértelműen Melonitól fog függeni, az ő politikai stratégiájától és terveitől, hogy ő akar-e Orbánnal összefogni, vagy inkább vinni az egész pártcsaládot az Európai Néppárt irányába.
Kicsit nézzünk tovább akkor délebre, egy tengerparti ország, nem még egy szép szláv ország, Szlovénia. Ott ugye 9 mandátumot osztanak ki, ott ez Jánosa ex-kormányfőnek, akit ugye részletesen kitárgyaltuk, és elmondtuk, hogy miért igen, és miért nem ő a szlovén Orbán, egy korábbi adásunkban, hallgassátok vissza. Ugye ők 4 mandátumot szereztek, ez plusz 2-t jelent, a legnagyobb kormánypárt a Robert Golob miniszterelnökféle Szabadság Mozgalom, az amennyi mepet örökölt, gyakorlatilag annyit visz tovább most is. Az új Szlovénia nevű konzervatív kispártnak 1 mandátuma volt, ennyi lesz most is. Bejutott a Vesna, a Tavasz nevű szlovén zöldpárt, és 1 mandátumot bukva 1-et kaptak a Szulcemek. Tehát Jánosa gyakorlatilag megerősödött a kormányoldal, hát mintha bezuhant volna az előző választáson lévő eredményhez képest. Mi történt itt? Nagyon-nagyon röviden, Péter, elmondod nekünk?
Hát Jánosa megőrizte az első helyét, és még javítani is tudott, de hát ez a 30%, hogyha ő ilyen eredményt kap egy parlamenti, nemzeti parlamenti választásokon, akkor az továbbra sem elegendő neki, hogy ő kormányt alakítson, még hogyha hozzávesszük az új Szlovéniát, meg a szlovén néppártot, amelynek nem lett most mandátuma, és a kormánykoalíció azért nem teljesen beomlott, tehát Robert Golob pártját, a Szabadság Mozgalmat már sokan temették, hogy ez 10%-ra fog lezuhanni, azért hoztak egy 20% fölötti eredményt, tehát tudja magát tartani. Ami talán valóban érdekes, hogy ahogy azt egyébként pont beszéltük is ugye a Szlovéniáról szóló adásban, hogy a progresszív városi értelmiség minthogyha váltott volna, és már nem a Levicára, ugye a szélsőbalos kommunista kormánypártra szavazna, hanem erre az új zöld pártra, a Vesznára, ami egyébként a legjobb eredményét nem is Ljubljanában, hanem egy dél-szlovéniai, inkább vidékibb térségben tudta elérni, de valóban a Vesna az egy új szereplő, de a Vesna se a Jánosával fogna össze, tehát ha a Vesna majd bekerül a Ljubljanai parlamentbe, és az is a Jánosa ellenes koalíciónak lenne valamilyen módon a része. A Levica eddig sem volt bent az Európai Parlamentben, és hát most se tudtak bekerülni. De talán Gábor be tud mondani, hogy ezek az új zöldek milyen szerepkörrel bírnak.
Nagyon egyszerű oka van, hogy dél-nyugat, vagy Dél-Kelet-Szlovéniába érte a legjobb eredményét ez a párt, mert Kocsevje város polgármestere volt a csúcsjelöltjük. Tehát Vladimir Prebilic, aki az előző elnökválasztáson már elért 10%-ot ugyanezen párt színeiben, ezen Kocsevje városkának, a tényleg 16 ezeres kisvárosról beszélünk, a polgármestere. És ő, neki már volt EU-s karrierje is, és ez egy új párt, tehát 2022-ben alakultak, eddig nem is nagyon voltak képviselőik sehol se, és most tudott előre törni, és azt az eredményt, amit Prebilic elért az elnökválasztáson, most szinte szavazatarányba egy az egybe át tudták váltani az EP választásra. Neki ez az európai zöldeknek is nagy győzelem, illetve nagy lehetőség a számukra, hogy bizonyítsanak. És hogyha ezt a győzelmi hangulatot tovább tudják gerjeszteni, akkor a következő parlamenti választásokon a Globóval összefogva egy győztes koalícióval akár le is tudják ismét váltani. Hogy nem leváltani Janszát, hanem kisebbségbe szorítani továbbra is Janszát.
Sőt, kicsit fun fact, hogy Golobnak a pártja, a Szabadságmozgalom, az gyakorlatilag úgy jött létre, hogy Golob egy addig hát eléggé csak névleg létező zöld pártot vett át és nevezett át Szabadságmozgalommá.
Menjünk is tovább Horvátországra, hogyha nem ellenkeztek. Ott ugye 12 mandátumot osztanak ki, ennek a felét elvitte a kormányzó jobboldali HDZ Andrej Plenkovicsnak a pártja, ők még plusz 2 mandátumot is szereztek, tehát hogy tényleg a felét, már Fideszhez hasonló eredményt tudtak elkönyvelni maguknak. A várandó ellenzék most már gyakorlatilag a Szozdenek, és a velük társult kispártok 4-et kaptak, nekik eleve ennyi volt, és rajta kívül 2 szereplő került még be az Európai Parlamentbe. Balról a Mozsemu, az egy zöld balos, főleg Zágrábba, és nagyobb városokban erős párt, ők egy mandátumot szerezve, és a Plenkovicsra nemrég kormányra lépő, főleg Szlavóniában, tehát a keleti ország részben erős, szélsőjobboldali Domovinszki Pokret, az a haza mozgalom, ők is egy mandátumot szereztek. A horvát elemzések azt mondják, hogy itt alapvetően a HDZ kifárasztott mindenkit. Az elmúlt pár hónapban nyilván a kampány, az utána következő nem is tudom, reménytelenség, és az, hogy a HDZ végül belül a kivált szélsőjobbal alkotott új kormányt, majd erre egy gyors EP választás, mindenki egyszer elfáradt, nem is akartak már látni politikust, tudták, hogy úgyis a HDZ nyer, mert mindig a HDZ nyer, és ezért sokan el sem mentek szavazni, sokan meg beúzták az X-et valahova. Hogyan látjátok, mik a tanulságok?
Hát valóban a fő tanulság az, hogy hát egy parlamenti választást nemrég megnyert a HDZ, és ráadásul itt az európai parlamenti választáson nagyon a Zorán Milanovic húzó erő sem volt a szociáldemokraták mögött. Ehhez képest a szociáldemokraták azért nem szerepeltek le teljesen. Ami meglepő, hogy ugye az isztriaiak nem tudtak mandátumot szerezni, ők ugye mindig egy liberális koalíció részeként szoktak indulni, és így tudtak eddig bekerülni az Európai Parlamentbe, ahol a Renew-nál ültek, most nem szereztek mandátumot. A Domovinszki Pokret, a hazamozgalom kapcsán sajátos volt a választási estéjük, ugye az ő listavezetőjük Sztyepo Bartulica volt, ő lesz a parlamenti képviselő is Brüsszelben, Strasbourgban, aki egy Amerikában született horvát emigráns szülők gyereke, és ő a választási estére egy mélyvörös Ferrarival érkezett, de akik vele voltak, azok se voltak úgymond senkik, egyrészről egy nagyon keményen szélsőjobboldali tévés műsorvezetővel jött, másrészről egy gyilkosságért hát jelenleg gyanúsítás alatt álló bűnözővel, tehát olyan sajátos antré volt, hogy egy bűnöző.
Egészen szerbes már nem?
Igen, tehát egy bűnöző és egy szélsőjobboldali műsorvezetővel közösen megérkezik egy vörös Ferrariban, majd utána kiállt a tömeggel, és azt mondta, hogy ő azért megy Brüsszelbe, hogy a egyszerű, szegény kis horvát embereket képviselje.
Teljesen jó.
Az tény is, hogy a Domovinszki Pokret meg tudta erősíteni a helyzetét a szélsőjobboldalon, hiszen ugye a szélsőjobboldalon volt egyfajta házi verseny is, mert eddig mások ültek a szélsőjobboldal képviseletében az Európai Parlamentben, és ők most kiestek, ugye ez az Igazság és Jog nevezetű párt, és helyüket a Domovinszki Pokret vette át, ezzel úgymond eldőlt.
És most is kiesett, ugye?
Igen. Igen, valóban a MOST is kiesett, de mondjuk ugye a MOST az nem teljesen szélső jobboldali, az egy sajátos jobboldali, liberális, klerikális protestpárt, de a szélső jobboldalon a HDZ-től nacionalistább erők részénél eldőlt, hogy a Domovinszky Pokret a vezető erő, akik ugye most kormányon is vannak a HDZ-vel közösen, de valóban az EP választás túl nagy jelentőséggel nem bírt Horvátországban. Igazából mindenki majd az államfőválasztásra fog koncentrálni, de ott még nem lehet tudni, hogy ki lesz a HDZ-nek a jelöltje Zorán Milanovicsal szemben.
Az isztriai demokraták, akik eddig a liberálisokat erősítették, ők sem tudtak most egy működőképes koalíciót.
Igen, igen, azt mondtam, hogy az isztriaiak, ők meglepő módon ez nem jött nekik össze. Valószínűleg éppen azért, mert ők egyébként Isztriában jól szerepeltek, csak azok a liberális pártok, amelyekkel összefogtak, azok nem hozták azt a kellő mennyiségű szavazatot Horvátország többi megyéjében, amely azért kellett volna a bejutáshoz, mert az Isztria önmagában, ha mindenki az isztriai demokratákra szavaz, akkor se jön ki az 5%.
Valószínűleg ezeket a szavazókat a Mozsemo szívta föl, akinek viszont sikerült először a zöld párt történetében Horvátországból egy EP képviselőt küldeni.
Hát a horvátoknak volt már egyszer, ugye az Orach révén volt már egyszer neki képviselőjük, ez volt egy zöld képviselőjük az Európai Parlamentben. Az Orach még létezik, mint pár, de nincs semmi jelentősége.
Egy utolsó kérdés a horvátokhoz. Szerintetek a Plenkovicsban lehet egy ilyen kvóta kelet-európai valamelyik uniós testület élén, vagy hivatalban lévő miniszterelnök az marad otthon?
Hát a mostani esetben szerintem nem, mert szerintem rosszul venné ki magát, hogyha két megnyert választás után, és egy elég fontos államfőválasztás előtt Plenković egyszerűen bedobna a törő között, mert akkor tényleg lehetne ráfogni, hogy ez az egész horvát út neki csak arra kellett, hogy brüsszeli karriert építhessen, de mondjuk 5 év múlva elképzelhető, hogy Plenković Brüsszelbe fog távozni.
Ugye 2,5 a ciklusfelezőnél újraosztják a lapokat az Európai Parlamentben, tehát hogy lehet, hogy miután lemegy az államfőválasztás, és megtalálta a saját utódlását, akkor változni fog ez a helyzet. Tehát...
Hát, de ez nem, mondjuk azt, hogy egy európai parlamenti elnöki posztot szeretne, azt nem hiszem. Tehát egyrészt most nem is ült be az Európai Parlamentbe, ő vezette a HDZ listáját, de nem ül be. Az, hogy ő lemondana a miniszterelnöki posztról, hogy aztán az Európai Parlament elnöke legyen, az szerintem azért nem egy akkora nagy truváj. A bizottsági elnök, vagy bármilyen más pozíció, akár NATO-n belül is, az fölmerülhet számára mondjuk 5 év múlva.
Jó, ugorjunk akkor át a környék latinjaihoz. Ugye egy közös epizódban tárgyaltuk ki Romániát és Olaszországot, őket hagytuk a végére, kezdjük talán Romániával, mégis az van hozzánk földrajzilag közelebb. Ugye ott egy listán indult a két nagy kormánypárt, akik egykoron egymás ősellenségei voltak, és nagyjából meg is lehet tudni, hogy mi a mandátum felosztás. Ugye a PESZE-de a szociáldemokrata, de inkább posztkommunista, nacionalista párt 11 mandátumot kapott, azaz 3-at szerzett pluszba. A PENELE, ami meg egy ilyen papíron nemzeti liberális, de valójában ugyanúgy nacionalista párt, konkrétabb ideológiák nélkül 8-at, ők buktak 2-t. A szélsőjobboldali AUR, ami ugye aranyat jelent, akik a kampányban Vlad Cepes és az ilyen mindenféle román nemzeti nagyságokkal kampányoltak, ők 6 mandátumot kaptak, ők azért sokkal többre számítottak, de végül itt Romániában nem volt például a szélsőjobbos, olyan nagy szélsőjobbos áttörés, mint amire számítottak. Ugye pont ezért is állt össze a két nagy kormánypárt, hogy ezt megállítsák, ha úgy nézzük, végül is valamennyire sikerült, és a legnagyobbat talán az USZERE, ez a egykoron technokrata liberális, most éppen magát jobb középre átpozícionáló párt bukta. Neki korábban 8 képviselőjük volt, most már csak 3, abból is egy a Böszeszkú-féle párt, tehát hogy igazából csak 2, pont annyi, amennyi az RMDSZ-nek. Tehát, hogy az erdélyi magyar etnicista, vagy ha úgy tetszik, regionalista pártnak, ha bár inkább etnicizmus felé fordulnak. Transzereszenek, én most erről megy egy vita már az elmúlt pár hónapban, hogy akkor mi is most az RMDSZ. Illetve bekerült ugyancsak 2 mandátummal az Európai Parlamentbe egy Aura Szakadár párt, ez az SOS Románia nevű párt, ami a pártelnök a Diana Sosoak nevének az elejéről kapta a nevét. Ez egy ilyen nagyon izgalmas alakulat, a világ összes összeesküvés elméletét fogják, és így bedobják egy turmixba, tesznek bele egy kis magyar ellenséget, egy kis zsidó ellenséget, és akkor ezt így összeturmixolják, és akkor ebből kijön valami. És akkor jó étvágyat, úgy tehát kaptak kettőt, illetve bejutott Nikolaj Stefanuce, aki korábban még uszerés színekbe ment be az Európai Parlamentbe, de mikor látta, hogy kezd lemenni a pártja a lefolyón, akkor váltott és átült a zöld frakcióba, és most függetlenként indult Romániában, 300-at kellett ezt elérnie, és ez sikerült neki.
Éppen, hogy csak, de sikerült.
Összehozta, megcsinálta. Ja, úgyhogy amit izgalmas, hogy a PESZ-re végül maga alá gyűrte a penelét, ez nagyjából egyébként látszik, tehát Romániában ugye az önkormányzati választások is egy napon voltak az EP választással, és én a román-olasz adásban, a podcastben rosszul mondtam, hogy önkormányzatokban is egy listán indulnak, valójában végül nem ez történt, mindössze egy helyen indult közös lista PESZ-re penelével, végül a helyi egók mindenhol felírták a közösködést, de a PESZ-re óriásit nyert az önkormányzati szinteken is. A fontosabb, vagy éppen az én szívemnek valamennyire kedvesebb városokat, mint Bukarestet és Temesvárt pedig megőrizték a polgármesterek, tehát a Nikus Ordán, aki egy ilyen egyfajta Román Karácsony Gergely, ugye szintén uszerés volt, uszere alapító volt ráadásul, de kilépett a pártból, és most független jelölt volt, ő megőrizte a mandátumát, ahogy Dominik Fritz, a németországi német, egyébként most már román állampolgársággal is bíró temesvári polgármester is. Egyébként utóbbiról még azt érdemes tudni, hogy ugye az Uszerének az elnöke az óriási bukásuk után, tehát hogy 8 mandátumból mindössze 3 lett nekik, amiből ugye egy nem is az övék, tehát igazából 2 mandátum lemondott a posztjáról, és Dominik Fritzet kérte fel, hogy legyen az Uszer elnöke. Tehát, hogy először lehet olyan, hogy egy romániai pártnak egy német, tehát egy németországi német, nem pedig romániai német, ugye, mint Klaus Iohannis elnöke lesz. Ez egy ilyen kis izgalmasság. Nem tudom, ti mit láttok, hogyan látjátok Romániát?
Ami érdekes európai szempontból, ugye, hogy Iohannis nagyon sok top jobbra kacsingatott, mert ugye ennek lejár most az elnöki mandátuma, és szeretné nemzetközi szinten folytatni a karrierjét. Ugye a NATO főtitkárság az elúszott neki, de nem is erre számított, de azért is ambicionált ezt a NATO főtitkárságot, hogy majd most az EP választás után osztozkodásnál sorba tudjon állni jobb lapokkal. Az viszont így, hogy a penele a koalíción belül meggyengült a PESZ-ével szemben, nem segíti ezt, hogy ő eléggé komoly pozícióhoz jusson. Meglátjuk.
De hogyha Románia nem megy el a NATO-ba, akkor a NATO fog eljönni Romániába, ugye most elnökválasztás lesz ott is, és az egyik legkomolyabb aspiránsként emlegetett jelölt, ugye a Mircea Joana, NATO főtitkár helyettes, úgyhogy óriási nagy küzdelemre kell majd készülni télen, vagy ősszel, amikor a kampány lesz, ugye, mert közben a megerősödött PESZ-ének az elnöke, a Marcel Ciolacu is nagyon-nagyon akar elnök lenni, úgyhogy lesz egy ilyen izgalmas konfliktus majd. Valamint nyilván az Aurós...
Tehát most külön indultak az önkormányzati választásokon, együtt indultak az EP választásokon, de már az elnök választáson ismét egymásnak feszül a két ős ellenség.
Ezt még nem tudjuk, mert a Mircea Joana függetlenként fog valószínűleg indulni, és most nem tudjuk, hogy a PNL-ének lesz jelöltje vagy sem. Nyilvánvalóan a PESZ nagyon szeretné, hogyha ők is beállnának a Ciolacu vagy akárki mögé. De ez ilyen állandó, ez gyakorlatilag, hogy a hírtérékben legyen valami látnivaló is, mert esenek a 40-féle osztott képernyőn a különböző szalagcímek, hírek, meg az emberek ott, nem tudom, belesen őket hívni. Valami, hogy nyilván lesz a végén. De addig is egy ilyen piaci alkudozás és egy ilyen bizánci jellegű politikának az ötvözetét meg lehet majd figyelni Romániában, igen.
Ami érdekes, hogy az Uszerének az összeomlása az nagyon párhuzamba hozható a Momentum összeomlásával, igazott nagyobb bázisról indult a visszaesés, tehát, hogy nem estek ki, de megharmadolódott a támogatási arány, és nem biztos, hogy ez a progresszív román értelmiség talál majd új pártot magának, hanem lehet, hogy majd egy új jön létre.
Hát de hogy nem, hát a progresszív román értelmiség az beállt a Nikolaj Stefan utca mögé.
Például ez Ester... csak 3%-nyi szavazó
volt. Bilagos, de hát nincs olyan sok progresszív román, tehát azért ne felejtsük, hogy az USZR-re alapvetően azok szavaztak az előző EP választáson, akik aztán 2020-ban Saurra szavaztak. Tehát az USZR-re volt akkor az anti-establishment protest párt. És mindek után ugye beállt kormányozni a Penelével, ugye ez volt a szem talán Orbán kormány, meg Küszú kormány, de nem pontosan emlékszem már, akik voltak a miniszterelnök, mert olyan sok volt. Ez követően az anti-establishment imidzsük, ez oda veszett, plusz most már vannak korrupciós ügyeik is, ugye az egyik bukaresti kerület polgármestere, tehát hogy igen, vannak ott is problémák. Én kicsit még az RMDS-ről, ugye RMDS magabiztosan bejutott, nagyon jól szerepelt, 500 000 voksal, úgyhogy az, hogy Orbán Viktor meglátogatta őket személyesen, az igenis sokat hozott nekik. Viszont cserébe egyre inkább fel kell adniuk az önálló Budapesttől független erdélyi politizálást, hogy ez most jó vagy rossz, azt döntsék el ők. Mehetünk át Romániáról Olaszországra, menjünk át. Ugye ott, mint utolsó 76 mandátumot osztanak ki, ebből a Meloniék nyertek 24-et, ez plusz 19-et jelent. A Demokrata párt, egy balközép párt plusz 2-t megszerezve 21 mandátumot kapott. A Cinque Stelle, az ötcsillag mozgalom, az 6-ot veszített, 8 mandátumra jött most be. A Forza Italia, ugye a Berlusconinak a pártja, ott a nagyon izgalmas módon 8 mandátum, tehát plusz 2 lett úgy, hogy a pártalapító, a plakátokon szereplő, még annak ellenére, hogy már egy éve elhunyt, ugye feltették a plakátokra, és így is gyakorlatilag a sírból is még megtámogatta a pártját. Tehát nekik 8 mandátumuk van. A Liga ellenben, ugye Matteo Salvini pártja óriásit bukott, nekik úgy lett 8 mandátumok, hogy 20-at veszítettek. Bekerült még a Zöld Baloldali Szövetség 6 mandátummal, illetve a Tél-Tiroli Néppárt 1 mandátummal. Péter, mit kell tudni az olasz eredményekről? Mi történt itt?
Hát, hogy semmiképpen itt se történt nagy jobbra tolódás, tehát nem valóban Salvini óriásit bukott, tehát ugye 5 évvel ezelőtt ő volt a legerősebb, 30% fölött, most pedig ez a 8% azt jelenti, hogy még a halott Berlusconi is megelőzte őt, hiszen a Forza Italia erősebb tudott lenni, és amúgy Meloni is vesztett szavazókat, 600 000-et vesztett, hogyha a parlamenti, tehát a korábbi nemzeti parlamenti választással hasonlítjuk össze, és a Demokrata párt, a balközép Demokrata párt pedig stabilizálni tudta a helyzetét, abban az értelemben is, hogy most már egészen egyértelmű, hogy mégiscsak azért ők a Meloni ellenes tábor vezető ereje, hiszen az ötcsillag, hogy elmondtad Martin, visszaesett. Nagyon nagy viták vannak most az ötcsillagon belül, hogy erre hogyan kell reagálni. Luigi Di Maio, ugye a korábbi külügyminiszter előtte lévő pizzafutár, ő megszólalt, miszerint Giuseppe Conte szétverte volna a mozgalom lelkét, és újra vissza kell valahogyan szerezni a mozgalom lelkét, hogy ez egy újra grillóista párt legyen, az tény is valahogy az ötcsillag beszorult abba a helyzetbe, hogy délen azért még vannak szavazói bázisa, főleg a szegényebbek között, de ez egy óriási visszaesés számukra, főleg azért, hogy nem tudták úgymond a Demokrata pártot lecserélni a balközép vezető pozíciójában. Ami érdekes, ugye az a Zöld Baloldali Szövetség megerősödése, ugye ennek révén Ilaria Salis mentelmi jogot szerezhet, hiszen mandátumot kapott. Nagy valószínűség szerint éppen Ilaria Salis húzta meg ezt a pártszövetséget, tehát ezt a pártszövetséget nem mérték 5% fölé, és ez az ügy volt nekik nagyon kedvező, még részben a palesztin kérdés is, mert ez a párt az, amely a leginkább lobogtatja a palesztin zászlót, és Olaszországban azért nagy a palesztin pártiság, tehát Szálisz ügye és a palesztin kérdés az végül is bevitte őket az Európai Parlamentbe, és óriási bukás van a mondjuk ugye euroföderalista liberális táborban is, hiszen Matteo Renzi a nagy túlélő ezúttal hiába kapaszkodott rá más liberális pártokra, még együtt sem ugorták meg az 5%-ot, tehát Matteo Renzi nem kerül be az Európai Parlamentbe, hogy szeretett volna az ő pártszövetsége, az Egyesült Európai Államok névre hallgató pártszövetség 3% körül rekedt meg, és van egy másik szereplő, amely szintén ebben a liberális, euroföderalista táborban próbált meg halászni, ez ugye a Carlo Calenda féle Azione párt, amely szintén nem jutott be. Renzinek most tehát arra kell figyelnie, hogyha ő túl akar élni, már pedig bizonyosan túl akar élni, hogy esetleg Calendával kibéküljön, hiszen ugye Calendával mind a két embernek elég nagy egója van, és nem szokták egymást elviselni egy térben, de ez az európai parlamenti választás megmutatta, hogy nekik össze kell fogniuk, ha túl akarnak élni majd egy nemzeti parlamenti választást. És talán a Legához részletesebben visszatérve, a Lega valóban óriásit bukott, ugye nekik Roberto Vanacci, hát keményen idegenellenes, melegellenes, gyakorlatilag nyíltan fasiszta nézeteket valló tábornok volt a listavezetőjük, és Salvini nagyon ünnepelte magát, hogy hát mekkora ötlet volt őt a lista élére tenni, de hát ez az öröm maximum csak arra szolgál, hogy a Lega egyáltalán bejutott az Európai Parlamentbe. Ez a 8%, ez egy teljes összeomlás, ráadásul pont azon az éjszakon vesztettek sokat, amely mégiscsak az alapbázisuk. Tehát most az a nagy kérdés, hogy egyáltalán Salvini ezt túléli, vagy az északi polgáribb politikusaik, akik jelenleg még akár tartomány, vagy a régióelnöki posztot is betöltenek, jelzik, hogy akkor ennek vége, nem leszünk új fasiszta párt, hanem visszatérünk az északi polgári identitásunkhoz, és akkor ahhoz Salvininak mennie kell, vagy pedig a Lega végérvényesen egy ilyen Vanacci párttá válik, tehát ott gyakorlatilag egy keményen, akár neonáci nézeteket is felvállaló kispárti szerepbe szorul be, amely Olaszországban akár 6-8%-ot mindig hozhat, de hát egy ilyen párt nem lesz sohasem mondjuk vezetőerő Veneto, vagy Lombardia, vagy Triest régióiban. És a Forza Italia és pont azért tudott egyébként megmaradni relatíve erősnek, mert nagyon sokan a Lega szavazói közül oda szavaztak. Tehát például a Legának a legendás pártalapítója Umberto Bossi vel is mondta, hogy ő a Forza Italiára fog szavazni, ugyanis a Forza Italia ügyesen a saját listájára rátett pár Salvini kritikus egykori Legást, akik Forza Nord néven indultak és kampányoltak, és ők el tudtak hozni egykori Lega szavazókat. Tehát a Salvini egy ünnepi sajtótájékoztatót tartott, ami abszurdabb volt, mint Donát Anna sajtótájékoztatója a választás estéjén, mert hát Salvini óriásit bukott, de ő mégis megpróbál kapaszkodni erre az egész Vanacci sztorira, és ő számára a túlélés csak az, hogyha a Lega beáll egy nagyon keményen szélső jobboldali fasiszta irányba, de az viszont azt jelenti, hogy akkor a Lega országosan is egy kis párt lesz, és el fogja veszteni az északi régiókban betöltött vezető szerepét, régióelnöki posztjait. Egyelőre az ottani régióelnökök még nem szólaltak meg, csendben kivárnak, de az biztos, hogy lesz elégedetlenség, már csak azért is, hogy Martin is elmondta, hát 20 képviselő repült az Európai Parlamentből. Ezek között vannak azért fontos emberek is, akik lehet, hogy meg fogják majd ezt köszönni Salvininek.
Ugye itt nemzetközi szinten az látszik, hogy az ID gyengült, az ECR pedig erősödött. Tehát egy... De amit még szeretnék hozzátenni, az, hogy ez a Alencia Verdi Sinistra, az sok esetben az öt csillagtól vett el. Tehát ugyanez az alternatív szcénába gyökerező baloldali mozgalmár vonal, amely ott volt az öt csillagban is, az állt át, és ez személyi szinten is látszik. Igaz, hogy az olasz politikában állandóan pörög mindenki egyik pártból a másikba, és hogy nagyon sűrű a pártváltás, de itt van egy Rosa Di Amato, ő is 5 csillagos volt, úgy jutott be az Európai Parlamentbe, majd átült az AVS-be, de a PD-ből is van a Massimiliano Smergilio, aki ugyanígy átült, tehát hogy ebből a szempontból sikerült az európai zöldeknek az a stratégiája, hogy ellopkodni másoktól képviselőket, majd belőlük összegyúrni egy pártot, de ahogy Péter is említette, az egésznek a csúcs sztoria a magyar börtönben sínylődő tanárnő, akit antifasiszta, tehát egy fasiszta veréssel vádoltak, random embert megütött az utcán, feltehetőleg, állítólag, nem tudni, még nem zajlott le a per, ami talán érdekes, hogy Írország a másik ilyen ország, ahol a palesztin kérdés még ennyire meghatározó volt ezen a választáson.
Igen, meg az AVS kapcsán az is kérdéses, hogy ők egyébként a zöldekhez mennek-e, vagy a szélső baloldali pártakcióba, vagy szakadnak, tehát hogy az egyikük ide, másikuk oda. Nem tudom, hogy a zöld frakció szeretne egy antifasiszta nőt, akivel szemben felmerült a gyanú, hogy verekedésbe vett részt, vagy sem. De valóban az AVS jó szereplése az Olaszországban azt mutatja, hogy sokan, akik egyébként valóban az 5 csillagot jobb hián választották, mert valóban sok akár szélső baloldali értelmiség is az 5 csillag mögé állt bemondvá még mindig, ez az a párt, amely leginkább palesztin pártibb, ukrán ellenes, NATO ellenes, USA ellenes, az most tudott találni egy olyan pártot, amelynek van esélye, és lett is esélye bejutni az Európai Parlamentben, és nyíltabban, egyértelműbben baloldali.
A zöldeknél ez ilyesfajta múlt, az nem probléma, ugye volt Ira tag is, ült a zöld frakcióban a regionalista szárnyon. Hát a regionalista pártoknál az érdekes, hogy még a déltörülőiek ott vannak.
De a néppártban ülnek.
Hát ők ugye az olasz választási rendszer miatt, hiszen ahogy mondtad, Lengyelország és Vajdaságban, Olaszországban is föl vannak osztva választási körzetekre, föl van osztva az ország választási körzetekre, és valóban az a választási körzet, ahova ugye Dél-Tirol tartozik, ott meg tudják ugorni a küszöböt, és akkor ezért ez általában mindig bejön, hogy az egyébként országosan 1% alatti dél-tiroli néppárt az be tud jutni az Európai Parlamentbe. Egyébként pont emiatt tudnak bejutni a Római Parlamentbe is mindig.
Hát, ha jól tudom, akkor a Forza Italia listáján jutottak be, mert az a megállapodás, hogy az Európai Néppárt leüzen valamelyik tagpártjának, hogy lesznek szívesek rátenni a dél-tiroli néppártot egy befutó helyre, és akkor ők ráteszik.
Igen, ez a dél-tiroli néppárt is jellemző, a dél-tiroli néppárt például a nemzeti választásokon nagyon sokszor a demokrata párttal, tehát inkább a balközéppel szokott közösen indulni, és akkor úgy jut be a Római Parlamentbe, de mivel hivatalosan az Európai Néppárt tagja, ezért az Európai Parlamenti választásokon meg így az olasz jobb középfarvizén be tud kerülni.
És akkor 2027-re az látszik, hogy a demokrata párt az egyetlen fő kihívója a Meloni vezette jobb oldalnak.
Igen, csak hát ugye megosztott, mert hogy Elis Lánynak valóban sikerült stabilizálni a demokrata pártot, alapvetően ez a mostani eredmény, ez egy jó eredmény számukra, tehát erre bőven lehetnek büszkék, de azért nagyon nehéz lesz összehozni egy olyan koalíciót, amiben ott van az 5 csillag is, meg ott van ez a Matteo Renzi féle egotrippes bagázs is, nem csak azért, mert a Matteo Renziéknek hát elég hatalmas egójuk van, és nem férnek be mindig a terembe, hanem azért is, mert ideológilag is azért jelentős különbségek vannak. Hát az 5 csillag USA ellenes, Kína párti, Renziék, meg nagyon USA pártiak. A demokrata párt pedig ebben megosztott volt, nagyon érdekes, a demokrata párt listáján indultak nagy ukrán pártiak is, de például az Avenire katolikus napilap egyik talán főszerkesztő, de most nem vagyok ebben biztos, de lényeg, hogy újságírója is bekerült, aki ezt a Ferenc pápai, hát legyen mindenképpen béke, ha oda veszik Ukrajna, akkor is vonulatot képviseli.
Akkor a békepártiság is erősödött az EU-ba, azt elmondhatjuk.
Hát nem.
Legalábbis nem lesz atomháború, vagy nem tudom. Vagy lehet, hogy mégis lesz, mert ugye a Fidesz 45% alatt maradt, és azt hiszem ez volt Putyin számára kritérium, hogy lebombázza Budapestet, vagy sem.
Én ezt nem tartom valószínűleg, de hogyha itt a végén járunk a podcastnak, tényleg kérjük a visszajelzéseket, akkor is, hogyha valami nem tetszik, írjátok meg pláne azt, hogyha tetszik. És terveinkben szerepel, hogy csinálnánk életmód podcastokat itt nyárra, hogy hol vannak a legjobb borászatok a Közép-Kelet-Európában, hol vannak a legjobb strandok, folyópartok, ahol fürdeni lehet, mi az a kisváros, ahova érdemes elugrani egy hosszú hétvégére. Ugye szeretnétek ilyeneket, azt is írjátok meg nekünk, és ez bátorítást ad nekünk és a Partizánnak is, hogy folytassuk a közös munkát.
Így van. Van még bármi, amit el kell mondanunk, vagy fontos elmondanunk?
Találkozunk Strasbourgban, ha minden jól megy, és első kézből hozzuk nektek az információkat az Európai Parlament alakulőléséről.
Így van, addig pedig mindenki iratkozzon fel a www.gemist.hu-n a hírlevelünkre. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
Szevasztok!
Szevasztok!